Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országos roma zarándoklatot tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Az eseményre csaknem 30 településről körülbelül 1000-en érkeznek, tájékoztatta a kegyhely sajtófőnöke a távirat irodát. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándoklatra a legtöbben busszal és autóval érkeznek. Kaposvárról például Terézanya nővérei is elkísérik a csoportot. A gyülekezés és a ráhangolódás után Molnár Gál Béla diákónus tanítását hallgatják meg a résztvevők, majd tanúságtétel következik. A Székely János püspök által tartott szentmisét színpadi műsorok követik. A sajtófőnök közlése szerint júliusban és augusztusban érkeznek a legtöbben a katolikus nemzeti kegyhelyre. A kulturális és innovációs miniszter szerint a magyar felsőoktatás sikeres megújítása az egész nemzetet szolgálja. A felsőoktatás sikeres megújításának vezérelve nemzetünk szolgálata, mégpedig egy olyan világban, amely el akarja törölni az alapértékeket, jelentette ki Hankó Balázs Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem diploma átadó ünnepségén. A miniszter szavai szerint a megújult magyar felsőoktatás közügy. Őrzi keresztény identitását és klasszikus kultúráját. A felsőoktatás emellett kiváló oktatást, versenyképes tudást és diplomát biztosít, hangsúlyozta Hankó Balázs. Kifejtette, az elmúlt éveknek köszönhetően a magyar felsőoktatás szereplői immár a világvezető egyetemei között vannak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Európa legjobb 600 egyeteme között található. Itt a versenyképes tudás és a szolgálat meghatározó. A szolgálat, amit a fenntartó egyházmegye vigyázó szeme és segítő keze által teljesít, mondta a miniszter. Az egyetemek modellváltása révén sikerült helyzetbe hozni a magyar fiatalokat. A modellváltást választó 21 egyetem a korábbinál rugalmasabb, versenyképesebb tudást ad az egyetemistáknak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Veszprémben sajtótájékoztatón. Varga Bajusz Veronika elmondta, korábban elmaradt a rendszerváltás az egyetemek esetében, maguk az intézmények kezdeményezték a változtatást, hozzátette. A modellváltó egyetemek autonómiája biztosított, a korábbinál jóval nagyobb önállóságot kaptak. A változás eredményeként a 2022-ben mérhető adatokhoz képest oktatási, tudományos területen előrelépés történt, amit alátámaszt az is, hogy 40%-kal többen jelentkeztek a felső oktatásba, 63%-kal több a műszaki, orvosi, informatikusi pályát választók létszáma az előző évekhez képest. A kábítószer és a kábítószeres bűnözés mindent szétroncsol, és csak a pusztulást kínálja, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Alsó Zsolcán a helyi drogkereskedelem helyzetéről és a drogfogyasztás hatásairól tartott kerekasztal beszélgetés utáni sajtótájékoztatón. Horváth László hangsúlyozta, alsózsolcai látogatása is megerősítette abban, hogy szükséges és indokolt a kábítószerkereskedelemmel és bűnözéssel szembeni zéró tolerancia. A város lakói is nyomatékosították, hogy a drogok tönkreteszik az emberi egészséget, a közösséget, megszüntetik a mindennapi életbiztonságát, tette hozzá. Kiemelte, ahol a kábítószer jelen van, ott az erőszak, a félelem és a bűnözés is megjelenik. Ezért a drogterjesztéssel és kereskedelemmel szembeni küzdelemben továbbra sincs pardon. Leszögezte, a kábítószer kereskedőknek el kell tűnniük, vagy fel kell hagyniuk ezzel a tevékenységgel. Végül az időjárásról. Este nagy területen kiderül az ég. Szombat reggel már csak a déli határ közelében lehetnek felhősebb tájak. A csapadékgócok szinte mindenütt megszűnnek, de hajnalban délnyugaton még nem kizárt zápor. Az északi-északkeleti szél mérséklődik ugyan az éjszaka során, de hajnalban a Tiszántúlon még élénk lehet a légmozgás. A minimum hőmérséklet a szelesebb Dunántúlon általában 13 és 20 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Bartók Beáta zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Kovaszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb az idén első alkalommal és hagyományteremtő szándékkal megrendezésre kerülő Edelényi Kastélysziget kulturális fesztiválról beszélgetünk a város alpolgármesterével és a programművészeti vezetőjével. Végül pedig a Harlekin Bábszínház évad zárójáról készült riport összeállításunk hangzik el. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház adása szól, majd Wagner Viktória szociális testvéről hallanak egy összeállítást, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Dr. Török Csaba teológiai tanár arról elmélkedik, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk Eger nyári programjairól, egyebek mellett az Egribor ünnepéről és a Gárdonyi napokról, valamint a Hevesi ízlelő program elsőként elkészült ételeiről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival az embert ért külső hatásokról, a befolyásolhatóság kérdéséről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portré műsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna, a mai műsor szerkesztője, és itt ül mellettem, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Rostás Baja Piros, Prima Primissima díjas és Pro Agria díjas EGRI szobrászt, közel 60 monumentális köztéri szobor alkotóját. Beszélgetésünk apropója, hogy ez idén Eger csillaga lettél magad is.
Igen, Eger csillaga díjat kaptam, amiért nagyon hálás vagyok, és még mindig próbálom megemészteni, hogy megtörtént. Ugye ez a harmadik jelölésem volt. Tehát jelöltek egyszer 2011-ben, amikor a Prima díjat kaptam meg, úgyhogy végül is vigasztalódtam. Aztán jelöltek 18-ban, amikor a férjemmel együtt ugye az iskolánkat, ami nem iskola, hanem olyan műteremben, ahol mi tanítunk, mint szervezet voltunk jelöltek. És voltam most, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha most nem, akkor sosem. Ugye most az egyszer kértem is a szavazókat, hogy szavazzanak, mert amúgy nem szeretem kérni az embereket. Úgy voltam vele, hogyha úgy gondolják, majd szavaznak rám, de aztán úgy néz ki, hogy ez úgy működik, hogy azért bátorítani kell a népet.
Hogy merjék mondani a véleményt, ugye?
Így van, így van.
Gratulálok hozzá. Hogy emlékszel vissza? Mi volt az az első pillanat, ami már alkotással, szobrokkal kapcsolatos az életedben?
Hát ugye mindig azt mondom, hogy 13 éves koromba kezdtem, de ha visszagondolok, és ma már ugye, hogy beszélgettünk a tanítványainkkal, és mondják ugye a szülők, hogy jó, a kislányom már 3 évesen rajzol, 4 évesen. Nem, én nem rajzoltam, én átalakítottam a játékaimat szó szerint, tehát voltak lefejezett, levágott hajú babák, átalakított ruhácskák, legót ráraktam a radiátorra, tehát szerettem átalakítani a dolgokat. Igazából mondhatom, hogy már itt kezdődött az a kreatív rész, tehát én nem voltam egy nagyon rajzolós kisgyerek, viszont később, mikor 13 éves lettem, és anyukám nagyon beteg volt, ugye az angol kisasszonyokhoz jártam a katolikus leánygimnáziumba, legelső osztályba, ami Magyarországon még akkor indult, ugye a katolikus iskolák akkor indultak be a rendszerváltás után. ott ugye nagyon sok volt az energiám, és végre megtalálták a módszert, amivel végre befogadják a számot, ami az volt, hogy anyagot adtak a kezembe a kerámia szakkörbe. Tehát itt kezdődött minden. Feltűnt rögtön az, hogy csendben maradtam, ami már egy óriási dolog. Tehát azt jelenti, hogy a gyerek le van foglalva végre. Később pedig 15 éves koromban a nagypapám elhunyt, és akkor el is döntöttem, hogy én szobrász leszek. Tehát itt nekem elég korán így kiderült, hogy nekem mi a misszióm. Én kaptam egy hivatást, kaptam egy álmot a Jóistentől, és akkor ezt így próbáltam megvalósítani.
És végig kitartó voltál, végig haladtál tovább, tanultál, képezted magad.
Igen, mondjuk volt benne azért olyan pont, amikor a szerelemmel foglalkoztam, és akkor anyukám rám cigált vissza, hogy jó gyerekem, de azért ne feledd, hogy erre készülsz ott 6 éve, hogy egyetemre menj. Úgyhogy mikor a tanítványokkal beszélünk, hogy mi ugye mentorként őket egy életen át támogatjuk, akkor is, mikor eltűnnek, akkor arra gondolok, hogy igen, van, amikor az ember a szerelemmel van elfoglalva, vagy a házépítéssel, vagy a gyerekkel, vagy ki tudja, hogy elmegy egészen más útra, aztán rájön, hogy ez az útja, tehát, hogy nem lehet tudni, hogy kinek, kire mi vár.
De te mindig maradtál az utadon, illetve mindig volt melletted valaki, aki visszaterelt aztán a helyes útra.
Így van. Édesanyám volt igazából az én kis korbácsom, ugye mindig mondjuk a gyerekeknek, hogy én vagyok a korbácsbe, aki ugye hajtjuk őket a férjemmel együtt, Andrea Jovicsal. És anyukám pedig mindig emlékeztetett arra, hogy mi az én álmom, és mert ugye nem ő találta ki, hanem én, és én eléjük álltam, emlékszem 15 éves koromban odaálltam anyukám meg a testvérem elé, és mondtam, hogy anyukám, az a helyzet, hogy én szobrász leszek, nagy köveket fogok faragni, és lesz bizony olyan időszak, mikor nagyon éhes leszek, adtok egy zsíros kenyeret, elfogadjátok-e? És azért ez egy felelősség volt, mert bizony volt, hogy kellett nekem zsíros kenyeret adni. Hát remélem, most már csak a bor mellé, sör mellé az embernek jó kedvébe vacsorára, de igen, vannak nagyon nehéz időszakok a művész életében.
Hogy emlékszel vissza a tanuló időszakra? Voltak olyan mesterek, akikre azóta is visszagondolsz, akik példát adtak, vagy esetleg még most is segítenek néha?
Hát a kezdetek kezdetén nem nagyon volt mesterem, mert nem nagyon vállaltak Egerbe, ugye. Kezdődött ott, hogy én 16 évesen cenzúrázatlanul kiraktam egy kiállítást a Gárdonyi Géza Színháznak a aulájába, ahol ugye volt mindenféle elég realisztikus szobrok, ugye hát akkoriban kezdtem, akkor még tanultam, voltak portrék, volt téma szerelem, íma, vizitáció, tehát nagyon sok minden, amit ugye egy gyermeki lélek megél. Tehát ugye ott volt a gyermeki hit, amit ugye úgy hívtunk még, hogy gyermeki hit. Szerintem az már megint gyermeki hit lett. És akkor ott voltak a napi dolgok, amiket megéltem, ugye a szorongás, a sikoly, tehát ott volt rengeteg olyan érzés, amit nem tudtam amúgy kifejezni, mindig ugye egy kis vidám lányka voltam, de valahol ezt ki kellett adni. És akkor a visszhangja lett ennek a kiállításnak, ugye onnan jöttem én, és kitanított engem, hogy a szakma szemében igazából ez ellenszenvet váltott ki. Ugye, mert írtak rólam az újságok. Tehát nyilván azért feltűnik egy ilyen jelenség, akkor az amellett nem megy el az ember csak úgy. Ők ezt nem jól kezelték, és amikor anyukám azt mondta, hogy itt van, kiderült, hogy tehetséges a gyerekem, és felhívott egy pár Egerben élő művészt, visszautasítottak nagyon sokan, hogy tanuljon meg a gyerek előbb, rajzoljon 100 fejet. Anyukám azt mondta, hogy 100 fej után a gyerek megy egyetemre, és tényleg így is lett különben. De én dolgoztam nagyon keményen. Akit elmondhatnék, hogy nagyon fontos volt számomra, a Ferenc Tamás festőművész, aki a Dobóba volt a rajztanárom, aki igazán hatással volt rám, és le tudott ültetni rajzolni, mert én akkor se ültem már nyugodtan. Illetve Mártika néni, Juhászné Mártika néni volt, aki igazából az apácáknál, az angol kisasszonyoknál felfedezte ezt az agyag iránti szeretetemet, úgyhogy őt mindenképp megemlíteném. Később ugye voltam Pusztai Ágostonnál egy pár órát, de úgy nem éreztem, hogy így kiteljesedtem volna ott, illetve a jegyeimen rontottam, úgyhogy akkor kellett járnom extra órákra, hát ez ilyesmi, ugye ezt mindenki ismeri, ugye a kis szülő főleg. Hát később ugye elmentem Kőpálhoz, Antal Pista vitt el oda, Antal István ugye nagyon sokaknak ismerős név, ugye Egerben nőtt fel, anyukám osztálytársa volt, és a osztályfőnökük hívta fel, Antal Pista akkor már ott dolgozott a Kossuth Rádióban, hogy Antal Pista, gyere gyorsan, mert az Rostás Inci lánya nagyon tehetséges, úgyhogy meg kell kritizálni a munkáit, úgyhogy jött is. Elvitt engem Kőpál hevesi művésztelepére, és megmondta, hogy befogni a számat, és azt csinálni, amit a mester mond. Akkor faragtam egy indián fejet, de a Kőpát nem sikerült meggyőznöm, hiába próbáltam visszafogott lenni. Azt mondta, hogy belőlem színésznő lesz. És hát ugye minden akartam lenni, én gyerekkoromban minden kislány akar musical színésznő lenni, meg minden, hát én még stewardess, kommandós, minden is akartam lenni. Én úgy gondolom, hogy minden is lettem. Tehát énekesnő is vagyok, mikor éppen énekesnő vagyok, színésznő, mikor fellépek a színpadra, ugye? Stewardess, mikor repülök, tehát hogy igazából ezeket megvalósítottam. Később voltam képzőművészeti főiskolán, 3 fordulón végigjutottam, de nem jutottam be. Akkor végeztem, Téba az iskola neve, Budapesten egy jelmezdíszlettervezés grafika szakot, majd jelentkeztem Pécsre. Pécsett a nagymesterem Bencsik István volt, aki Magyarország egyik legnagyobb köves szobrásza, és hát ő egy életre meghatározó figura volt az életemben, mert ő hiába nem tanított minket már 5 éven keresztül, de ő abszolút kiállt értem, tudott kezelni, segített az utamon, az ő pár mondata az nekem egy életre leckét adott. Persze azért voltak Colin Foster, rengeteg mester volt még, akik foglalkoztak velem. Később pedig ugye, aki még tanított, az Turhan Csetin volt, Törökországból ugye a doktori mesterem, illetve még számos mester. Úgyhogy ők voltak, akik elsősorban tényleg mély hatással voltak a pályafutásomra.
Ahogy én emlékszem, illetve hogy régebben beszélgettünk, hogy ugye soha nem adtad fel, mindig kitartóan tetted a dolgodat, és próbáltál előre haladni a saját ösvényeden, illetve, hogy nagyon hamar elkezdtél az agyag után kővel is foglalkozni.
Hát ugye kiderült gyorsan, hogy az agyag az nem elég az én energiámnak, tehát hogy ha most azt mondjátok, hogy gyors vagyok és energikus, akkor azt képzeljük el, mint 30 évvel ezelőtt, mert most ugye 45 vagyok, tehát egy leállíthatatlan kis energiabomba voltam, és tényleg nehezen ültem a fenekem, mert ma már azért elfárasztom magam annyira, hogy le tudok ülni, de még így is nehéz. Igen, ugye nagyon sok buktatóval jár egy művészpálya, tehát azért a mesterek is azt mondják, hogy hiába rajzolsz 10 rajzot, azt mondták, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó, és hiába mondtam, hogy akkor mondjanak egy utat, hogy mi a jó, miért nem vagy olyan, mint ő, meg, tehát megvoltak nekem a harcaim a mesterekkel is. Ugye művészként megélni, igazából a megélhetés az általában igazából a fő probléma, de ez szerintem ma már mindenkinek, tehát ma már ugye nincsen, hogy biztos szakma, amit nehezen tudunk megértetni a szülőkkel, de sajnos ez így van. Úgyhogy voltak kis harcaim a szakmában, a szakmabeliekkel, az, hogy nőként ugye követ faragok, az egy, nem egy átlagos dolog, mert ugye fizikailag ez egy nagyon megerőltető munka. Úgyhogy meg is kellett tenni hozzá a szalonnát.
Muszáj is kell az energiahez.
És akkor, tehát ezért ugye nyilván azért piszkálja a férfi csőrét, hogy mondjuk egy nőszobrász sokkal gyorsabban dolgozik, vagy ügyesebb, vagy fiatalabb, vagy úgyhogy igen, tehát még a szakmában is nagyon sokáig kellett küzdenem a státuszomért, de aztán eljutottam hál' Istennek arra a pontra, amikor azért már kifaragtam, tudom, egy 30-40 követ, hogy onnantól kezdve engem már hívtak zsűribe, külföldre, tehát én adtam neveket Iránba, Kínába, számos helyen javasoltam szobrászokat szimpozionokra, hogy ez így működik, hogy akkor felhívnak, hogy te ismersz, ki az, akiért felelősséget választ, nem csak mint szakmabeli, hanem aki ott tud élni egy hónapig, vagy 2 hónapig ugye az adott helyszínen, abban a bizonyos kultúrában, azon viszonyok körülmények között. Tehát ezekért nekem felelősséget kellett vállalni.
Amennyire emlékszem, nagyon hamar mentél külföldre is, tehát hogy hamar utaztál sok felé, ráadásul abszolút egzotikus, meg különleges helyekre, ahogy említetted is, teljesen más kultúrába kellett ott érned addig, amíg adott esetben el nem készültél egy szoborral. Márpedig ezek a szoborok nem 2 nap alatt készülnek el.
Bizony, bizony, ugye hát ugye amikor lediplomáztam Pécset 2004-ben, akkor én nagyon szerettem Pécset, és akkor próbálkoztam azzal, hogy mondjuk ott maradjak, mert itt Egerben még nem láttam magamnak perspektívát, ugye elindultam úgy, hogy nem fogadtak itt be. Aztán elvitt a szerelem Szerbiába, aztán visszacsapott a szerelem, tehát egy kalandos, hát azért 20 évesen nyilván. De én egy-két évig, akkor még nem nagyon mentek ezek a, nem volt még ilyen mobiltelefont, meg ilyen, vagy akkor tájt indult be, amikor én 20 éves lettem. Tehát akkor még bizony el kellett küldeni postán a jelentkezéseket szimpozionokra. Jó 2 évig én csak pályáztam. És az ugye azzal járt, hogy édesanyám állott voltam, elkeseredve, hogy miért nem indul be, mert amit kaptam volna lehetőséget, ugye férfi szobrász közösségekben, ott ugye a nőnek hátrébb van a helye, ott nehezebb lett volna kitaposni az utamat, amire én úgy gondoltam, hogy én ennél sokkal erőteljesebb vagyok, és megcsinálom magam. És az érdekes, hogy amikor ez egyszer csak beindult, és volt olyan szimpozion szervező Litvániában 2006-ban, aki észrevette ezt a őrült energiát, és mikor ugye a litvánok azok ilyen 2 méteres óriási emberek, mondjuk az asszonykáig picik, és vannak nagyon jó gránitjaik. Na most a gránit az azért elég kemény kő, ez volt az első gránit élményem, és akkor ki kellett választani ott a helyi adott kavicsokból, hogy mi lesz, melyik lesz a miénk. És mindenki választott, és én mondtam, hogy ne ez lesz az én big mamám. Ugye hát egy ilyen 2 méteres kövecske. És ránézett az ember, ugye a szervező, hát ez nem big, mert ő ugye 2 méter 10 centi volt, ez nem big, itt nem big, úgyhogy ő ad nekem egy követ, dupla akkorát. Mondtam, hogy hát jó, de ugye van egy hónapom, és én még gránitot nem faragtam, ami ugye legalább 5-szörös olyan energia, mint egy márvány. Technikailag nagyon sokkal nehezebb. Adott mellém egy asszisztenst, egy orosz embert, aki nem nagyon beszélt, csak annyit, hogy robota, a Viktort, aki első nap kétségbe esett, mert akkor még nyilván nem úgy haladtam első nap, első vágások. Aztán látta a szorgalmamat, hogy én reggel 6-tól már vágtam a követ, még mindenki még alukált, és a végén kész lett a Big Mamám, és egy hatalmas sikert aratott kaptam, és egy bronzdiplomát ott akkor ott ugye közönség szavazat alapján, és azért az szerintem előre vitt nagyon a professzióba, a szakmámban, tehát ez nagy lendület volt ahhoz, hogy utána egyre több helyre bejutottam, egyre több helyre meghívtak. Nagyon sokat jártam keleti országokba. Ugye én pályáztam mindenfelé. Az Unióba is pályáztam, meg ugye akkor még épp hogy volt Unió, igen, meg Európa felé is, meg Spanyolban, meg mindenfelé, de valahogy mindig keletre hívtak. Úgyhogy mondtam, valami dolgom van nekem ott ezek szerint, úgyhogy jártam én bizony Baj, Irán, Perzsa-öbölbe befaragtunk, a Indiába, Kínába 3-szor, Egyiptomba, tehát nagyon sok, Törökországban 13 szobrom is van, úgyhogy nagyon, sokkal több azon a világ azon a részén levő szobrom, mint mondjuk itt nyugaton.
Uh-huh. És az, ahogy hallottál előre, vagy ahogy visszanézze az úton, meg fejtetted, hogy miért lehetett, így, hogy inkább ott, mint a másik irányba.
Én most Perzsa vagyok, ahogy megkérdeznéd, hogy miért éppen Törökországban mentem doktorira, uh-huh, akkor is elmondtam, hogy azért, mert nekem Európa unalmas, tehát itt van egy megszokott barokk, reneszánsz, stb. Imádom, tehát egy gyönyörű, meg ugye a román stílus, meg gótika, tehát oda vagyok ezekért, meg imádom a barokk városomat, meg ugye a klasszicista épületeket, tehát nincs ezzel gondom, de én úgy gondoltam, hogy ha már leállok a sikeres munkám közepén, mert ugye a doktori azt jelentette, hogy nekem le kellett állnom pár évre a faragással, és akkor már volt több, mint majdnem 30-valahány szobrom, tehát 31 éves volt, amikor elkezdtem a doktorit, akkor olyan helyre megyek, ami ad nekem valami extrát, új, bizony teljesen más kultúra, más vallás, más nézet, nagyon finomak az ételeik, ezt ugye tudjuk, úgy voltam Törökországban például, hogy ott gyönyörű márványok vannak, de mikor oda mentem, azt mondta a mester, hogy itt bizony nem kap márványt, mert maga már annyi márványt faragott. Úgyhogy mindennel dolgoztam, szappannal, fűszerrel, mindennel. Ez az egyik, amiért magamtól is szívesebben mentem mondjuk keletre. A másik pedig ugye át kellett formálni a formáimat. Tehát ugye keleti országokban nagyon sok helyen ugye ott nagyon sok a muszlim, ugye Kínából ott abszolút semmi, ott például a realisztikus szobor. Tehát mindig hozzá kellett a szobrot adaptálni a helyszínhez, hogy hova is megyek, és akkor le kellett egyszerűsítenem a történeteket. A köztéri szobrászaknak így az elmúlt 50 évben főleg ilyen design twist, ami mindenhol elfogadható. És jó, mert az is lenyomat maradhat egyszer majd, hogyha ki tudja, mi lesz még. De én mindig úgy gondoltam, hogy ez nekem olyan, mint egy napló, tehát én szeretném az általam megélt személyes dolgokat valahogy formába önteni, még akkor is, hogyha mondjuk egy ilyen duci, csak fej, csak láb forma lesz, mert ugye le kellett egyszerűsítenem, de hogy azt adjam át, amit én megélek, és azoknak adjam itt a lenyomatait. Ugye igazából én onnan is kilógtam egy kicsit köztéri szobrászok közül. Mondták is a kollégák, hogy ők ezt nagyra becsülik bennem, hogy bátor vagyok, mert ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok helyre nem jutottam be viszont emiatt.
De nem kötöttél kompromisszumot.
Így van. Uh-huh. Nem, úgy voltam vele, hogy csináltok én is csavart, de minek? Persze, most visszagondolok, hogy száz éves, akkor... na és mit faragta? Hát faragtam egy láncot, meg egy csavart, meg egy kalapácsot nagyba, akkor úgy, jó, de hogy...
Igen, hogy abba hol vagy te. Meg ez mit, igen, igen. Mit ad a...
Nem dizájner vagyok én, hanem igen. Szobrász, ugye.
Igen. De ez érdekes, amit mondasz, hogy a saját magad által megélt dolgokat próbáltad mindig szoborba önteni. Ugye amennyi, akik ismerik a munkádat, már pedig sokan ismerik a munkádat, főleg itt Egerben, hogy ugye mindig alakok vannak, amik megjelennek. Ha van tárgy is, akkor is van mellette egy alak, és mindig az alak a hangsúlyosabb.
Így van, igen. Igen, én mindig mondom, hogy elég emberközpontú vagyok. Tehát mikor nekem azt mondták, vagy a mai napig, hogy mondjuk csinálják egy panorámát, tájképet, tehát én nem tudom, tehát nagyon szeretem, különben van, tehát van, hogy lementek fotókat magamnak, hogy jaj, de szép, de ahhoz nagyon le kell nyűgözzön a táj, hogy én azt lefessem. Úgyhogy én mindig, nekem mindig az ember és az emberi kapcsolatok, kapcsolódások, ezek voltak a lényeges témáim. A mai napig igyekeztem mindig úgy csinálni, hogy akkor jó van, ez lesz a játéki figurám, de akkor ezen belül legyen az, hogy van az apa, meg az anya, meg a gyerek, meg a baba, mint például itt a nemzedékek terén, amit sokan mondják, hogy mi az fog, majdnem. De nem baj, mert meg kell hagyni az embereknek a saját fantáziájukat élni. Úgyhogy igen, engem elsősorban ugye az ember foglalkoztat.
De olyan érdekes, hogy az ember, hogyha ránéz a szobraidra, akkor ezt érzi is, hogy ez nem egy alak, nem egy portré, nem egy modern, csak egy...
Aha, abstrakt forma.
Így van, igen, hanem igen. Hogy mindig érezni benne, hogy van egy mögöttes tartalom, igen. Amit megalkottál, vagy amit belevittél abba az adott szoborba. Igen. Itt is egyébként, a nemzedékek terén is.
Igen, igen, hát az érdekes különben, hogy én is kaptam azért hívásokat, hogy csináljak történelmi jellegű munkát, és mindig azt mondtam, hogy mondjuk itt van egy 56-os téma, ugye volt egy időszak, mikor ugye rengeteg támogatást lehetett kapni, vagy a Szent István király. És mindig azt mondtam, hogy jó, de most kinek a szemszögéből? Mert én ugye nem éltem akkor, most kinek a szemszögéből? Tehát én ezt nem éltem meg személyesen. Tehát nincs hozzá személyes kötődő élményem, úgyhogy ezeket nem vállaltam. Ráadásul ugye mindig igyekszem ugye a politikától így távol maradni, és mert nekem vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek, meg vannak ugye a közömbösek. Tehát, hogy nekem az nem attól függ, hogy milyen párt, meg nagyon sokszor sem tudom ki milyen párti különben, hanem így próbálok ebből így kimaradni, hogy akkor fel legyek használva mondjuk ilyen-olyan célra. Én szoktam mondani, hogy én jelenkor szobrásza vagyok. Tehát azt, amit én most itt megélek, na arról tudok hiteles képet adni. De arról, ami történt 100 éve, meg több ezer éve, na most meg tudom oldani, megvalósíthatom, meg ha megmondják, hogy mit, de mennyire lesz hiteles?
Igen, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként. Ráadásul történelmi szoboroknál ugye inkább azt szeretnék, hogy valami klasszikus alkotás készüljön.
Ja, pedig meg legyen olyan, mint ott mondjuk, igen, mint mezőszemeli.
Ez olyan, mint a Petőfi szobrok minden pontosan. Egyes városban, ami meg nem az, amit az ember valóban.
Nem lehet újítani, abban igen. Ugye nagyon kötött. Tehát ez olyan, mint mikor mondjuk egy barokk templom ugye rendel mondjuk szobrot. Ott azért megvan adva, hogy ott akkor barokk kell legyen. És jó, mert azért barokk, tehát azért az barokkor, az azért barokk, a reneszánsz, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy nem akarok olyat, hanem ugye itt azért kompromisszumokat kell kötni, ahogy mondtad. Tehát, hogy meg kell találnom, hogy hol találom én meg magam azon belül. Igen.
Igen, hát akkor lesz hiteles az alkotás, igen. Persze.
Nagyon sokan azt hitték, hogy nem is tudok realisztikus szobrokat csinálni, mert ugye főleg oda hívtak, olyan kellett. Úgyhogy mikor például a Ringelhan Gyuri bácsinak csináltam ugye a bronzdomborművét a uszodára, ott azért sokan meglepődtek, hogy te ilyet is tudsz, mondom, persze, tanultam az egyetemen, hát a Barcsay Jenő anatómia könyvét ugye mindenki ismeri, Törökországban is abból tanultunk. Az ő tanítványa volt az anatómiai tanárom, tehát hogy mi azért nagyon jól megtanultunk azért rajzolni alakot, meg mintázni, tehát ugye 5 év az egyetem az arról szólt, akkor még úgy működött, ma már az egyetemek nagy része nem tanítja a klasszikus utat. Ezért is csináljuk mi azt, amit csinálunk a férjem.
A műsor következő részében innen fogjuk folytatni, hogy a férjeddel, Andrea Jovicssal együtt létrehozott ANB többnyelvű összművészeti alkotóműhelyben hogyan is foglalkoztok a gyermekekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatóinknak is megköszönjük a figyelmet, Rostás Bea piros szobrászművésszel beszélgettünk. További kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztő Csomosvári Eszter Annát hallották.
Megismételtük januárban készült műsorunk első részét. Hogy
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Filmtekercs Podcast 5. adásában egy fiatal balerina, Nina történetével foglalkoztunk, aki a balett társulatának új előadásában megkapja a hattyúktava főszerepét. Nina tökéletesen illik a fehér hattyú szerepére, de a fekete hattyú megformálásához el kell engednie kontrollmániáját, és fel kell szabadítani a sötétebbényét. A podcast előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a Márton Áron tehetséggondozó program záró konferenciájának, ahol a diákok több szekcióban adtak számot eddig elért eredményeikről. A Márton Áron tehetséggondozó ösztöndíj célja, hogy segítse a külhoni felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalokat. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora kiemelte, a program névadója Márton Áron püspök az erdélyi magyarság kiemelkedő alakja volt, akinek életműve messze túlmutat az egyházi szerepvállaláson. A róla elnevezett ösztöndíj tehát nem csupán anyagi támogatás, hanem erkölcsi elköteleződés is, hiszen a tehetség nem önmagáért van, hanem a közösségért való felelősségvállalás szolgálja. A hallgatók témáikat, kutatási eredményeiket több helyszínen, több szekcióban prezentálták. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az OTP Fáy András Alapítvány, melynek keretében online képzéseket biztosítanak a hallgatóknak. A megállapodás értelmében az alapítvány két kiemelkedő oktatási programját, a pénzügyi alapműveltségi programot és a modern vállalkozói létprogramot térítésmentesen elérhetővé teszi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói számára. Csejtei Ildikó, az alapítvány ügyvezetője kiemelte, a kezdeti 20 000-es tanulói létszám már a 70 000 főre bővült, az online oktatási formának is köszönhetően sokkal több fiatal tudnak elérni. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora örömét fejezte ki, hogy ez az együttműködés magasabb színre léphetett. A rektor hangsúlyozta, mindkét fél számára előnyös lesz a közös munka, hiszen az egyetemi hallgatók térítésmentesen jutnak minőségi képzésekhez, az egyetem pedig a tananyagok fejlesztésében, közös pályázatok írásában, tapasztalatcserében vállal majd szerepet. Több mint 180-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavasszal indult Senior Akadémiáját. A szőlőtermesztési praktikák, az alapvető informatikai ismeretek, a bevezetés az evangéliumok világába, valamint a mosolygós idősödés, elmélet és gyakorlati képzések sikeres teljesítői dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától, valamint dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettestől vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a Líceum kápolnájában. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba Egri érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az egyetemen, azzal a célra, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. A felsőoktatási intézmény 4 területen hirdetett kurzusokat, melyekre közel 200-an jelentkeztek. Az ünnepségen összesen 162 oklevelet osztottak szét a jelenlévők között, minden kurzus elvégzése ugyanis felnőtt képzési tanúsítványt adott. Számos helyszínen várta különleges programokkal az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a múzeumok éjszakáján. A Tittelpál könyvtárban csillámtetoválással, kézműves programokkal és egzotikus állatsimogatóval is készültek a látogatók számára. Találkozhattak többek között leopárdgekkóval, királypitonnal és számos rovarral is. Kelemen Tamás kisállattartó kiemelte, ezek az alkalmak nem arra szolgálnak, hogy népszerűsítsék az egzotikus állattartást, hanem arra, hogy edukálják a kicsiket és nagyokat egyaránt, akik meg tudják, hogy hogyan kell helyesen tartani a különböző fajokat. A szervezők egy családi kincskereső játékkal is készültek, ahol a csapatok egy térkép segítségével járták körbe a líceum épületét. A Főegyházmegyei Könyvtárban tárlatvezetésen és interaktív bemutatókon vehettek részt. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban pedig lehetőség volt kipróbálni a távcsöveket, a planetáriumi programokkal, különféle kísérletekkel, rendhagyó órákkal, pedig közelebb hozták az érdeklődő felnőttekhez és a gyerekekhez a fizika, a kémia és a csillagok világát.
Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
A mai adásban egy közös kedvencünkről fogunk beszélgetni, ami nem más, mint a Fekete Hattyú című film.
A filmet Darren Aronofsky rendezte, a rendező 1969. február 12-én született Brooklynban, New Yorkban. Erős vizuális stílus, mély pszichológiai témák és az emberi szenvedést középpontba állító történetek jellemzik filmjeit.
1998-ban robbant be a filmes világba a Pi című filmjével, amely egy matematikai zseni paranoi hajszáját mutatja be. A fekete-fehér alacsony költségvetésű film elnyerte a legjobb rendeződíját a Sundance Film Fesztiválon.
2000-ben következett a Requiem egy álomért, amely egy drogfüggőségről szóló, megrázó dráma.
És a mai filmünk 2010-ben került megrendezésre, ami nem más, mint a Fekete Hattyú, ami egy pszichotriller, amely Natalie Portman felejthetetlen alakítása révén a balett sötét oldalát mutatja be. A film nagy kritikai és közönség siker lett, és 5 Oscar díjjelölést kapott, Portman pedig elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat.
A rendező már a 2000-es évek elején érdeklődött a balett világa iránt, egy korábbi projektje során találkozott egy táncossal, aki elmagyarázta neki, milyen extrém fizikai és pszichés nyomás nehezedik a balettművészekre.
Azt is fontos még megemlíteni, hogy a Hattyúk tava balett darab inspirálta ezt a filmet, aminek a története nagyon fontos a filmünk szempontjából is, ugyanis ebben a történetben egy elátkozott királylányt mutatnak be, akit elvarázsoltak fehér hattyúvá, és csak az igaz szerelem teszi szabaddá, és ekkor találkozik egy királyfival, aki beleszeret és örök hűséget ígér neki, viszont ezt a királyfit a fekete hattyú, a gonosz, a romlott lélek az elcsábítja, és végül a darab úgy ér véget, hogy a fehér hattyú az öngyilkos lesz ez miatt a szerelmi bánat miatt, és végül a halálában találja meg a szabadságot, és ez megjelenik a filmben is.
Főhősünk nem más, mint Nina, aki arra vágyik, hogy elnyerje a hattyú szerepét a darabban, és ezt és meg is kapja a főszerepet, viszont probléma akkor következik be, amikor kiderül, hogy a fehér hattyú tökéletesen el tudja játszani, de a fekete hattyúhoz nincs meg a kellő szenvedélye, és a film alatt igazából ezt próbálja így feszegetni, és a saját határait és a saját önismeretét próbálja minél jobban tágítani azért, hogy elérje a tökéletes fekete hattyút a film végére.
Ez egy nagyon különleges film, és ahogy már a Falcon-ban említettük is, ez mind a kettőnknek egy közös kedvence. Te mikor láttad először, Eszter?
Szerintem nagyjából 3 évvel ezelőtt találtam róla egy cikket, ahol nagyon dicsérték ezt a filmet, és akkor megnéztem, és nagyon-nagyon tetszett már akkor is.
Én is 3 évvel ezelőtt láttam. Én akkor kifejezetten érdekelt az evészavar témaköre, amúgy is nagyon szeretem a pszichológiával és az emberi elmével foglalkozó filmeket. Akkor ajánlották be, hiszen ebben a történetben is azért elég nagy szerepe van az étkezési zavaroknak. Úgyhogy én akkor láttam, és nekem is nagyon-nagyon tetszett, viszont most, hogy újra néztem, azért egy csomó részlet feltűnt, ami akkor elsőre nem jött át.
Nekem is teljesen új élmény volt most látni érettebb fejjel, és hát nyilván van egy, megbújik az egész sztoriban egy ilyen felnövés történet is, de szerintem az egy nagyon komoly téma, amit bemutatnak így Nina karakterén keresztül, mert Nina itt leginkább a nőiességét keresi, és nyilván azt fedi el eddig túlzottan, főleg azért, mert van egy ilyen fogás is az édesanyjától, hogy ő még mindig gyerekként kezeli őt, és nagyon érdekes volt ezt látni, mert most sokkal jobban tudtam azonosulni Nina karakterével, mint régebben.
Nekem az a gondolat jutott az eszembe, hogy szokták azt mondani, hogy vannak filmek tinédzsereknek, meg vannak filmek tinédzserekről. És nekem ez abszolút az utóbbi, mert vannak filmek, amikre ugye azt gondolják, hogy hát az igen, a tini korosztálynak szól, mert van egy lány, aki olyan kis visszahúzódó, de megismer egy fiút, és akkor utána minden jó lesz. Meg vannak ezek a filmek, amik nyilván azért túlzóak, de nagyon brutálisak, és bemutatnak olyan problémákat, amik számos tinédzsert érinthetnek. Legyen ez az, hogy mondjuk a szülő nem képes elengedni, nem képes feldolgozni azt, hogy felnőtt a gyerek, esetleg nem tud előre lépni a tanulmányaiban, esetleg már karrierben, mint itt a balettnál, vagy akár az étkezési zavar, ami szintén rengeteg fiatal lányt érint. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez olyan szempontból, annak ellenére, hogy ugye nyilván nagyon sok szürreális elemet tartalmaz, mégis egy borzasztó valós film, és tényleg bemutatja azt, hogy milyen nehéz is egy tinédzser lánynak lenni, főleg ugye ezzel azt is bemutatva, hogy milyen nehéz unblock balerinának lenni.
Ez így igaz. Annak ellenére, hogy a balettánc az egy ilyen kifejezetten ilyen kecses és ilyen nagyon elegáns, hát tevékenység így külső szemmel, hihetetlen megerőltető testileg, lelkileg, és ezt így nagyon jól be is mutatja ez a film.
Szerintem most térjünk rá egy kicsit a karakterekre, mert róluk még annyira nem beszéltünk, ugye Ninát érintettük, róla még érdemes elmondani, hogy ő egy, ugye Natalie Portman alakítja, és ő egy ilyen 16-17 év körüli tini lány. A történetben nem kap túl nagy hangsúlyt, hogy a tanulmányaival hogy áll, igazából olyan jelenetet nem is látunk, ahol ő mondjuk iskolapadban ülne, hiszen helyszíneit tekintve csak a balettteremben vagyunk, egy ilyen bemutató vacsora gálán, illetve otthon Nináéknál, meg egy egyszer egy buli helyen. Egyáltalán nem látunk olyan jelenetet, ahol iskolában lenne. Ugye folytathatjuk rögtön Nina anyukájával.
Igen, ugye az édesanyjával él együtt, aki nagyon-nagyon támogatja őt, és nagyon félti a lányát, túlzottan is félti a lányát. Egyrészt amiatt, hogy ne hajtsa túl magát, másrészt pedig azért, hogy nehogy ugyanarra a sorsa jusson, mint ő. Mert kapunk arra utalást a filmben, hogy az édesanyja is táncos volt, de aztán feladta a karrierjét, amikor terhes lett Ninával.
Szerintem nem táncos, hanem szólista, tehát hogy valami ilyesmi volt, ugye inkább énekes. De végül is tártalan az a lényeg, hogy nem tudott előrelépni a karrierjébe, és ugye az is kiderül, hogy 28 évesen szülte a Ninát, tehát nem annyira nagyon fiatalon, hogy mondjuk ez egy tinédzser terhesség lett volna, vagy így a 20-as évei elején, hanem már így a 30-hoz közel, és így ennek ellenére sem. Úgyhogy ez úgy nem is teljesen tiszta a történetből, hogy az anyukája szerette volna azt, hogy Nina előre tudjon lépni, vagy azt szerette volna, hogy megmaradjon úgymond a kispadon, és tudja ápolgatni a lelkét.
Ez így igaz, de az mindenképpen kiderül, hogy azt nem tudja elfogadni, hogy a lánya felnőtt.
Az, mikor egy fadarabbal kell kiékelned a saját szobád ajtaját, hogy kapjál egy kis magánszférát.
Meg tehát eltorlaszolni a fürdőszoba ajtót, mintha nem lenne egyértelmű, hogy oda nem megyek be, hogyha bent van a... Hát azért már a serdülőkoron bőven túllévő lányom.
Igen, hát ez egyértelműen elmondható. Meg ez a passzív-agresszív kontrollmánia, ami megfigyelhető nála, hogy hoz egy tortát, és akkor mondja, hogy hát még mindig görcsbe van a gyomrom, nem tudok enni, és akkor rögtön, akkor kidobjuk. És rákényszeríti, és kötelező. Tehát ez a kontrollmánia, amit a Nina anyukája csinál, ez hozzájárult szerintem ahhoz is, hogy Ninánál mondjuk ez az étkezési zavar is fellépjen.
Ez elég valószínű.
Mert azért ez egy elég hosszú film, viszont egyszer se látjuk Ninát enni.
Igen.
Egyszer van, hogy ott közelett volna kajához, ugye egyszer a tortához, egyszer pedig a grapefruithoz.
Igen.
De végül azt sem láttuk, hogy megette, csak mondta, hogy milyen szép rózsaszín, meg minden. De viszont azt többször is láttuk, hogy hánytatja magát, illetve az, hogy megjegyezte a varróni is, hogy fogyott, kisebbre kell venni a jelmezt, meg stb. Tehát azért annak elég egyértelmű jelei vannak, hogy Nina étkezési zavarral küzd. És szerintem ez egy nagyon jó rendezői döntés volt, mert nagyon-nagyon beleillik a történetbe, hiszen az étkezési zavar is általában a kontroll hiánya. Nyilván nem minden esetben, de sok esetben tinédzsereknél azért is jön elő, mert úgy érzik, hogy nem tudják irányítani a körülöttük lévő világot, és ugye ezt meg lehet kontrollálni, lehet irányítani, és kicsit megadja azt a kontrollérzést, azt a biztonságot.
Van még egy nagyon fontos karakterünk, Lili, aki a film elején érkezik a társulatba, és Lili a szöges ellentét igazából Ninának, ez a nagyon vad, és nagyon nőies, és nagyon vonzó nő, aki bárkit igazából az ujja köré tud csavarni, és igazából teljesen más felfogással táncol is, mint Nina, mert el is hangzik a filmben, hogy pontatlanok a léptei, de nagyon sok szenvedély van minden egyes mozdulatában.
Igen, abszolút. Nekem egyébként nem is volt szimpatikus először, tehát én annyira tudtam Nina karakterével, a fehér hattyúval azonosulni, hogy Ninának ez a nem törődöm, táncolok, elflörtölgetek, abszolút nem érdekel, hogy most ez hogy fog kinézni, azért táncolok, mert jól érzem magam. Az nem volt szimpatikus, főleg azért, hogy volt ott egy sztár balerina, aki a történet szerint kiöregedett a társulatból, és ezért lett kirúgva, pedig borzasztó tehetséges volt, csak úgy tűnik, hogy én nem tudtam egyébként, hogy balettnál van ilyen age limit, úgyhogy bennem volt egy ilyen kis izé, hogy szerencsétlen nő, aki mindenét beletette, meg az egész életét rááldozta, őt elküldik, és felvesznek valakit, akit nem is érdekel ez az egész abszolút.
Érdekes a Bethnek a karaktere, akit említesz. Ugye neki van is egy nagyon súlyos balesete, ahol a lábai sérülnek meg nagyon-nagyon komolyan.
Az ő karaktere az nagyon érdekes, mert ugye ő borzasztóan féltékeny Ninára, hogy ő lett a kedvenc, ő lett most a legügyesebb, ő kapta meg a főszerepet,
és ő meg ugye már el kellett, hogy hagyja a társulatot, és érdekes, mert Thomas mindezt úgy harangozta be, hogy önként megy el, máshol folytatja, közben pedig ez az ő döntése volt, hogy már kiöregedett, és egy fiatalabbat választ helyette. Úgyhogy számomra is nagyon érdekes volt, hogy mennyire durva is a balett világa. Tehát azért alapból is szerintem van egy negatív megítélése egyébként a balettnak. Legalábbis így az én fejemben mindenképpen.
Ez az enyémben is, abszolút.
Már csak azért is, mert ugye nagyon-nagyon súlyhoz kötött, ugye a mozgásformák, meg a különböző lépések miatt, és nagyon sokszor abba csapát, hogy annyira törekednek arra, hogy minél vékonyabbak legyenek, minél jobban sikerüljön, hogy azért egy fiatal lánynál, akár serdülőkorban, akár már nagyon kicsi korban ezt beletáplálni, ez nagyon gyakran csapát étkezési zavarba, és én ezért is fordulok egy kicsit úgy negatívabban a balettáncosokhoz, de ez a film meg erre pont ráerősít, hogy még ezek mellett, hogy széthajszolnak és a tökéletességet várják tőled, még emellett, hogyha elérsz egy bizonyos kort, lehetsz akármilyen tökéletes, elküldenek, mert ez a fiatal lányok sportja. Nyilván fiúk is vannak benne, de azért nagyrészt ez a fiatal lányok sportja, ezt azért szerintem ki lehet mondani.
Persze.
Még ugye azt is említettük már, hogy nehéz eldönteni, hogy mi a valóság ebben a filmben, mert szinte a film elejétől kezdve ugye mindent minden a szemszögében látunk, és ahogy ő egy kicsit már kezd beleőrülni ebbe az egészbe, akár az alkohol és drogfogyasztása vége felé, akár ugye az étkezés mellőzése, a hánytatás, a rengeteg próba, a kimerültség, ez ugye hozza ezeket a látomásokat, amiből nem teljesen tudjuk, hogy mi is a valóság. De egyébként hogy gondoltad, mi az, ami valós elem, és mi az, ami ugye a képzeletében van?
Szerintem a Lilinek a karaktere például az minden ilyen negatív kép, amit ő látott róla, az csak az ő fejében létezett. Szerintem nem pályázott a szerepére, és nem is tekintett rá vetélytársként, csak egyszerűen ő látta Liliben annyira azt, akivé válnia kell ahhoz, hogy elérje a fekete hattyúnak a karakterét igazából. Így ez csak az ő fejében létezett, szerintem.
Ezzel teljesen egyetértek amúgy, mert azért többször láttuk, hogy Lili nagyon kedves volt, meg nagyon sok halucinációban, amiben Lilit láttuk, egy pillanatra átvált saját magává. Tehát valójában ez az ő gonosz éne, kontrollálatlan éne, amit eddig elrejtett, de valószínűleg jelen volt. Mert egyébként én nem gondolom, hogy ez így most született meg, hanem szerintem ez jelen volt, akár születésétől. Csak ugye ezt a sok negativitást, ezeket másba csatornázta be, próbálta magába kitáncolni, vagy akár ilyen káros negatív szokással, mint az étkezési zavar, próbált ezekből belecsatornázni ezt a sok negatívumot.
Nekem az a furcsa, hogy nyilván így valamilyen szinten ez a film egy ilyen tudathasadást akar bemutatni, és vajon most akkor ez az oldala Ninának is maga Nina, vagy ez valami teljesen más, és tőle teljesen független, és valaki, akivel abszolút nem tud azonosulni, de mivel már van egy ilyen személyisége is, mert szüksége van rá ahhoz, hogy eljátsza a szerepet. Ő is Nina, vagy ő csak azért van, hogy legyen egy fekete hattyú?
Én úgy gondoltam, hogy azért senkinek sem fekete-fehér a személyisége, akármennyire is erre játszik ez a film. Tehát én úgy gondolom, hogy akármennyire visszahúzódó, csendes, kedves is a Nina, és próbálják ezt nagyon durván érzékeltetni, mert ha megnézzük az öltözékét, soha egy fekete ruhadarabba nem láttuk, vagy egy sötét kékbe, vagy egy élénk színbe, mindig ezt a...
Ez nagyon, a rózsaszín kabát, igen.
Nagyon kis romantikus, nagyon kis cuki, pasztelszínek, nyuszikák az ágyon, meg mindent. Tehát senkinek sem ennyire szélsőséges a személyisége szerintem. Tehát lehet, hogy ő egy ilyen nagyon kedves kis nyuszi személyiség, de attól függetlenül ugyanúgy rejlik benne szerintem ez a rossz. És ismerve azt, hogy ilyen mentális problémái vannak, én simán el tudom képzelni, hogy ez végig ott lakozott benne, csak ez a szerep kellett ahhoz, hogy ezt kihozza.
Hát a szerep is, meg egyszerűen annyira korlátozva volt ő így a szülő, leginkább az édesanyjától. Tehát ha megnézzük a szobáját, Ninának olyan, mint egy 13 éves kislánynak.
Igen, ezért is volt zavaró számomra, mert mondunk is cuki, meg hát megszoktuk már a hollywoodi filmeknél egyébként, hogy ilyen 30 éves, 25-30 évesek játszanak tinédzsereket, tehát hogy most nem tudom, hogy hány éves volt Natalie Portman, mikor alakította Nina szerepét, de megszoktuk már, hogy 30 évesek játszanak 16 éveseket, tehát ezen már nem akadunk fent.
Persze. Nekem van egy jelenet, amiről szeretnék mondjuk beszélni.
Na.
Ez az, amikor ugye Lili bekopog Ninához, csak úgy, hogy egyrészt bocsánatot kérjen, amiért hát talán megemlítette Tomásnak, hogy ne hajtsa túl Ninát, vagy valami hasonló, és utána lelépnek együtt bulizni. És ott is így nyilván Nina édesanyja többször szól, hogy de kész a vacsora, mint egy ilyen kisgyereknek, de Nina végül ugye lelép, és amikor másnap felébred, nagyon sok dolog nem tiszta, hogy akkor végül megtörtént, vagy nem történt meg.
Ezen a jeleneten én is nagyon sokat gondolkodtam. Azért gondolom, hogy megtörtént egy bizonyos része, mert reggel az anyukája nem ébresztette fel a premier előtti nap, és ez miatt el is késett, mert meg volt rá haragudva, hogy elment. Tehát valahova biztos, hogy elment, és mikor Lilivel beszélget, akkor pedig kiderül az, hogy nem történt köztük semmi, viszont elmentek a buliba, és aztán Lili nem vele ment haza. Tehát szerintem ez a dolog, ez addig történt meg, hogy bekopogott Lili, bocsánatot kért, anyuka megzavarta őket a beszélgetésben, elmentek bulizni, megismerték azt a két srácot, Tomi és Jerry, nem tudom, hogy hívták valójában, de többször is így hivatkoztak rájuk, szóval most én is megteszem, és aztán a buliba Lili hazament az egyik fiúval, és Nina, akinek pedig drogot kevertek a piájába, ő pedig valószínűleg már ilyen halucinogénektől tüzelve álmodta azokat, valószínűleg hazament egy taxival, csak valószínűleg már egyedül, és aztán innentől az este további részében ő már csak magában volt és halucinált. Én ezt így tudom egyébként elképzelni.
Én is nagyjából, vagy hát ezt tartom a legvalószínűbbnek. Illetve hogy a nagy vita az az édesanyjában megtörténhetett, és emiatt is volt másnap a harag.
Ami még nekem érdekes volt, ugye ez a fináléja a filmnek, amiben fontos megemlíteni, hogy ugye a saját negatívényét, akivel ugye Lilit vizionálta, ő megpróbálta megölni, viszont utána ugye ez a idézőjeles holttest ez eltűnt, és látta, hogy Lili él, és aztán kiderül, hogy ugye saját magát szúrta meg. Na, engem az érdekelne egyébként, amikem ilyen furcsa részlet, hogy végig táncolta ugye a fekete hattyút, már megsebezve.
De tökéletesen.
De tökéletesen. És aztán pedig a végére, mikor már felvette a fehér ruhát, nem ütött át egyáltalán a vér, és aztán a legvégén, mikor leugrott a szivacsra, ahol meg is hal a fehér hattyú a darab szerint is, akkor kezdett csak elvérezni.
Hát valószínűleg ebben már ilyen művészeti döntések is
persze,
vannak.
Persze, természetesen, csak minden mást be lehet így magyarázni, ezt egyrészt meg nem.
De vajon ez azt jelenti, hogy itt teljesen egyé vált?
Szerintem nem, mert a darab szerint a fehér hattyú az ugye a szabadságot leli meg a halálban, amíg Nina a tökéletességet. Tehát én úgy gondolom, hogy ők nem lettek teljesen egyek, meg ugye azért is volt más ez a balettfeldolgozás, mert ugye mindenhol máshol külön ember alakította a fehér meg a fekete hattyút, és itt pedig egy embernek kellett ezt a két nagyon különböző karaktert megformálnia, és nem vagyok benne biztos, de én úgy gondolom, hogy a darabban ugye ezt két teljesen különböző karakter volt, itt pedig egybeolvasztották, tehát ezért is nem tud ő teljesen a fehér vagy a fekete hattyú lenni.
Azt nem értem, hogy vajon most a Nina megbánta azt a karakterfejlődést, amin végigment, mert nyilván elég tragikusan ért véget, de közben meg, amik vele történtek, hiába az egyik oldalról azt kapja folyamatosan, hogy ezeknek meg kell történni, a másikról meg, hogy nem szabad, ugye az édesanyja és a tanára által, de hogy egyébként amiket megél, azok tényleg nem ilyen ördögtől való dolgok, és egyszer eljön az ideje, hogy ezeket a dolgokat így átélje, szóval...
Én úgy gondolom, hogy ő nem bánta meg, már csak azért sem, mert ugye azért közelebb van még így is a fehér hattyúhoz, és a fehér hattyú ugye megtalálta, ahogy már említettük is, a szabadságot, ő pedig a tökéletességet, tehát neki az utolsó szava is az volt, hogy tökéletes volt, és hogy tökéletesre sikerült, annak ellenére, hogy egyébként nem sikerült tökéletesre.
Abszolút nem.
Mert már nem csak azért, mert meghalt a végén.
Hát az előtte lévő tánccal is voltak ugye problémák, ugye a lejtés,
igen,
amit mondtál.
Pontosan. Tehát én utána ezen gondolkodtam, hogy vajon létezik-e tökéletesség, vagy ez is csak egy olyan dolog, amit az egyik gondol. Összefoglalva, ez a film megtestesíti a bennünk lévő rosszat, és jót is, illetve egy kicsit arra is sarkal, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és annak ellenére, hogy a film igyekszik azt mutatni, hogy valami vagy fekete, vagy fehér, vagy jó, vagy rossz, mind a kettő rejtőzik bennünk, és rajtunk áll, hogy melyiket hozzuk ki magunkból, melyik helyzetben, és van, hogy néha negatívabbnak tűnő is előny is tud lenni.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a legközelebbi adásban is, amikor egy újabb filmről fogunk beszélgetni.
Líczómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceum Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.